Majd is a Karló Gasztronómus Szakíró az Inforádió arénájának vendégeit. Menet közben már a kávékról kezdtünk el vitatkozni, és látom, hogy mondani akartál valami, de én előtte azt mondtam, hogy én képtelen vagyok egy rendes otthoni kávéfőzőért 400-500 ezer forintot kifizetni. Amiket meg lehet látni, arról meg az összes kávé, és meg akihez úgy látszik, hogy valamit érted, azt mondja, hogy ez nem jó. Mi a helyzet a kávéban?
Az, ugye az első dolog az, hogy az alkotó embert meg kell hagyni, alkotó embert, és nem szabad elvenni az embertől az alkotás lehetőségét. Márpedig ezek az automata kávéfőzők, ezek nem jók. Hát ezt nem te határozod meg, hogy milyen kávét főzöm, majd az a kávéfőzőgép hogyan programozták. Nekem olyan kávéfőző, azért professzionális kávéfőző, de nem vízvetikre kell kötni, hanem saját tartája van, egykaros gép, és a legklasszikusabb technikát képviseli. Én ezzel a kávéfőzővel úgy fel a kávét, mint hogy egy presszóban kell főzni, Olaszországban főzik bárhol, csak ez egy kis teljesítmény, egykaros. Ami azt jelenti, hogy én magamnak főzök egy kávét, de hát nem csak annak a vendégeimnek, a barátaimnak, akik jönnek hozzám, mert ezt élvezetből fogyasztjuk. Na most, ha nincs ilyen kávéfőzőnk, akkor kell venni egy kocsogót. Mert a kocsogóból jó minőségű kávét lehet főzni. És a kettő közt lévő szegmens az, amit, ahol az embereket igazából behúzzák, mert ha megveszel egy kávéfőzőt, hogy neked is van egy jó kávéfőzőt 20 ezer forintot, az nem lesz az. Veszel egyet, bocsánat, 150-ért egy ilyen automatát, onnan kezdődnek valahol 100-nál, hát ezek ilyen játékszerek, és semmi ereje nincs annak a kompresszornak, és megdalál valamilyen kávét, megfőzi valamilyen módon, és ennyi.
De pont ezt akartam mondani, hogy én azt olvasom, hogy az sem mindegy, hogy milyen őrlő késsel, vagy őrlő kúppal darálom meg azt a kávét. És az egy külön kiadás, hogy megfelelő őrlő készítmény, vagy elmehetek a patronos kávéfőzések felé, de van, aki arra esküszik.
Hát az egyszerűség, a patronos persze, de most meggondolsz abba, hogy a nagyanyáink otthon pörköltik a kávét, készít alá, mi daráltuk a pörkölt kávét a kávéfőzéshez, ez már mutatja is, hogy semmi nem változott igazából a fizikában és a természetben, mert ma is a friss pörkölésű, a frissen darált kávé a legjobb. Illetve hát, ha nem frissen pörkölték, ma már ugye különböző eljárásokkal a kávét úgy konzerválják, ugye tudni kell, hogy a kávé pörkölésekor törvény szerint adhatnak hozzá 10% folyadékot vizet természetesen, mert a kávé a pörkölés következtében a térfogatának a duplájára nő, de 20%-ot veszít a súlyából, és ezt 10%-kal lehet kompenzálni. Most ennek a következtében, mert hogy visszattunk hozzá, amikor a kávé pörkölés megtörtént, azonnal leüdik egy soron, és aztán töltik is. Gáz keletkezik a csomagolásban. Tehát nem véletlen, hogy a vákum csomagolás a végén nem vákumnak néz ki. Ez a gáz feszíti. Ettől a gáztól a kávé meg is keseredik. Tesznek a csomagolásba aromamentő szerepet, hogy ott majd a gáz eltávozik. De már benne volt a gáz. Tehát ez már egyszer probléma. Tehát olyan kávét kell venni, amiről tudjuk, hogy ez egy kézműves kávé, nem adtak hozzá vizet, stb. Ezek nem olcsó dolgok, de a kávét élvezetből iszunk, ez egy élvezeti cikk. És akkor mondok most egy olyan trükköt a kedves hallgatónak, amivel mindig örömet szerezhetne magnak. Ha kocsogóval főzitek otthon a kávét, próbáld meg majd, Tiborkám, akkor oda kis tesz egy nagyobb csészét, amiben annyi cukrot teszel, amennyi mindenkinek kell a kávéjába. Tehát főzzön így kávét, négy adag cukrot tesz ebben a csészébe. Az első néhány kávécsepp, hogy kijön a kocsogóba, az nagyon tömény még. Na, azt a tömény pár cseppet rátöltöd erre a cukorra, és elkezded egy kanállal kikeverni, míg ebből egy cappuccino-szerű krém nem válik. Közben ugye kifő a kávé. Majd a kifőtt kávét beletöltöd ebbe a csészébe, amiben ott az a vastag krém.
Négy emberre való cukorból, plusz az első cseppből készül.
Igen, de hát ez van két személyre, négy személyre, hat személyre, teljesen minden annyi felé osztod. Lesz egy gyönyörű szép krémkávéd. Most ez egy nápolyi trükk egyébként. A nápolyiak ma is így főzik otthon a kávét, ha nagyon finom krémes kávét szeretnének inni, de én ismerek olyan bárokat, ahol még ezt a plusz finom krémkávét, még ezt plusz hozzáadják, ez a pici kis titok, és még jobb a kávé, és az emberek ott sorválnak a jó kávéért. Tehát nem feltétlen 100 000-ért kell venni valamit, hogy örömet szerez magadnak és hozzátok. Ez a kis munka, ez a kis trükk. Amikor a család összeül, és együtt csinálnak meg valamit, együtt hozzák létre, és együtt tanulják meg, mindenki tudni fogja.
Milyen állapotban van véleményed szerint a magyar közönség? Most nem a kereskedő, nem a vendéglátósok, a magyar közönség gasztronómiai kultúrája. Van-e igényünk a jóra, vagy nincs?
Hát ez most egy olyan kérdés, hogy egyből azon a két pillért kell építenünk, az egyik a gasztronómia, a másik a közönség. Hát ez egy ilyen pubertáskorban lévő gyermeknek felel meg. aki, ha ránézünk, jaj, de pattanásra, aztán mégis megtaláljuk benne a szép, a reményt is megtaláljuk benne. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy a világgasztronómiája gyakorlatilag egy olyan megfenekedett mélyponton van ezzel az útkereséssel, hogy újat szeretnének adni, és még újabbat, és még különlegesebbet, holott már azt sem ismerik, hogy milyen volt az eredeti anyag, az anyag eredeti íze, mert annyi változáson ment keresztül részben a termesztés, részben a tenyésztés folytán, hogy már csak az öregek emlékeznek rá, hogy milyen volt valaha az igazi. És ez az útkeresés, ez persze, hát legyen divat, legyen, akik ezzel foglalkoznak, de vissza kellene térni az eredetekhez, hát azok a legnagyobb értékek. Nem azért, mert tiszteljük, hanem azért, mert azt a természet tökéletesen alkotta.
De ki fogja rávenni az ételt, elkészítőket, hogy visszatérjenek az eredetihez? Hát mi biztos nem, mert én például nem tudom, milyen az eredeti.
A kényszer ráviszi, a kényszer. Tudod, mi a kényszer? Amikor te elmész egy étterembe, eszel egy ételt, nagyon ízlett, és visszamész a következő hétre, és kérdő azt az ételt, és nem olyan ízű. És nem azért nem olyan ízű, mert másik szakács főzte, mert ugyanaz a szakácsnak rossz napja van, hanem azért, mert az anyag nem olyan ízű. És amikor majd rádöbbennek a vendéglősök, hogy ahhoz, hogy ő egy stabil minőséget adhasson, az elsősorban a nyersanyagnak kell stabil minőségnek lennie, és meg kell keresni azokat a forrásokat, nem könnyű egyébként. Mert akkor a túltermelés, nagymértékű termelés, az üzemszetermelés, hogy az elnyomja a minőséget, ezek múlti érdekek természetesen, de rákényszerülnek idővel. Biztos vagyok abban, hogy a nagy szállítások is redukálódnak majd, mert sokkal nagyobb érvényt szerez magának a helyi kereskedelem, éppen a környezetszennyezés miatt, stb. Stb. Tehát vissza kell, hogy térjenek a természethez az emberek, és ez nem egy ilyen papolás, mert olyan zöld akarnék lenni, hanem pontosan arról van szó, hogy elfelejtjük, hogy milyen ízű egy igazi gyümölcs, milyen ízű a paradicsom, milyen ízű a paprika. Hát ma már nem lehet enni egy finom magyar paprikát, mert mindenféle trükkökkel keresztezték, mindenféle tápszerekkel táplálták a földet és a növényt, hogy gyorsan megnövekedjen. Nyilván, hogy a lassú érés és ez a gyors kényszer érés, ez nem ugyanazt produkálja, akár az állatnál, akár a növénynél. És az emberek, amikor már egyszerűen meg fognak csömörleni ettől a retteltesen sok kész gyári anyagtól, ételtől, és elkezdenek újra keresni, és ez nem az az útkeresés lesz, ami most történik, ez a nincs kiút, hanem rájönnek, hogy elkészíteni egy finom pörkölt, ez a pörkölt az nem snasz, az egy kellemes étel. A római, jókori rómaiak imádták, akkor nem volt még paprika, de ugyanez volt a marha pörkölt paprika nélkül, mint ma. És amikor egy jó anyagból készítesz valamit, mint hogy a borhoz is jó szőlő kell elsősorban. Éppen úgy az ételkészítésnél is, és amikor eddig végig arról beszéltünk, bármilyen téma volt, akár a halak, akár más, vagy a hús, hogy a minőségi, a mennyiségi helyett. Tehát amíg a vendéglős azért kínál egy ét divatos, és azért rendeli meg a vendég, mert ez divatos, és ha nem azt kérne, akkor az milyen ciki, akkor ez el fog múlni. Mert rájön, hogy ez nem okoz neki akkor örömet, és majd valami mást keres.
Mondtad a bort. A borban ugye azt mondja mindenki, és ez látszik is, hogy az elmúlt 17-18-20 évben elindult valami. Ma, ha azt mondom, hogy szepsi, akkor azt nagyjából mindenki tudja, hogy az egyfajta minőség, az egy brand. Az ételben, a gasztronómiában, tudom, hogy nem lehet abból kivenni az italkultúrát. Miért nem indult ezen?
Na, állj meg egy pillanatra, a szepsi, mert nem egyszerűen ott készít, hanem én azt mondanám, hogy ő a borkészítés egyik apostola, mert ő maga a földeket, ahol a szőlői vannak, úgy választotta ki, olyan gondossággal, és olyan úgy tanulmányozza folyamatosan, és minden nap kim van a szőlőben, hogy a föld és a szőlőtöke kapcsolatát, ő az ő hozzáadott munkájával azon a módon egészítse ki, ahogy az a két elem, a föld és a szőlőtöke megkívánja.
Jó, de
most ez egy pillanat, itt most arra megyünk, hogy egy étterem, hogy tudná ezt véghezni? Hát elmondom, hogy egyelőre sehogy sem, mert akkor, hogyha lenne egy virágzó mezőgazdaság, ahol választékot adnak neked. Egy virágzó állattenyésztés, ahol megint csak ott a választék, beszélhetnénk arról, hogy na ez a vendéglős, ez bizony, ez igen, mert ő tudja, hogy azt a jót veszi meg. Amíg viszont azt veszik meg, ami éppen divatos, ami éppen kapható, még az se baj, a drága, csak legyen divatos, addig nem beszélhetünk arról, hogy van egy magas étkezési kultúránk. És addig, amíg azt mondjuk, hogy magyarok nem termesztenek minőségi burgonyát. Bár most már vannak mosott burgonyák, meg így, meg úgy zsákot, zacskózott burgonyák, de azok a fajták, nem tudom, emlékszel a Gülbabára, régi ilyen lüskös burgonya volt, a legfinomabb volt valaha. Ezek nem is ismerik már az emberek.
Én sem emlékszem, bevallom.
És Tehát amikor belemegyünk abba, hogy milyen fajta burgonyák voltak, azt a régiek tudták, hogy melyik fajta burgonya milyen ételkészítésére alkalmas. Ma már ezt megint nem tudjuk. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy van a szomszédomnak burgonyája, hát ő neki azért finom a burgonyája, mert nem vegyszerezi, de hát ez annyi munkával jár, nagyon sokat dolgozik a földeken, gyűjti a bogarakat egy kis gyufásdobozba, tehát ami hihetetlen, és ebből nem lehet nagy üzletet csinálni. Itt azt történik, hogy akinek erre van igénye, megveszi, nem biztos, hogy mindenki el tud menni oda, ahol meg lehet kapni, mert messze van, vagy nincs rá ideje, nincs rá pénze. Tehát itt megint arról van szó, hogy nem a jó lakottság a fontos, hanem a jó étkezés. Tehát a jó lakottság ma már az, hogyha ha tele van a has. Ez egy helytelen dolog. Azért, mert amikor te megfelelő módon veszel magadhoz olyan ízanyagokat, ami abban a pillanatban téged boldogát, ezt örömet okoz az íznek a hatása, akkor az elveszi az éhségérzetet. Tehát most nézd meg, hogy te tesz egy süteményt, akkor utána nem vagy éhes, pedig előtte éhes voltál. Mert annyi örömet okoz neked egy finom sütemény elfogyasztása. Tehát ezek az, iszol egy kávét éhségre, utána nem vagy éhes. Azért, mert a kávé azzal az aromájával téged megterít. Tehát ettől a perctől kezdve azt mondjuk, hogy milyen mennyiségű étel az, amit el kell fogyasztani, az, hogy te jól érezd magad. De ezt egy étteremben nem tudod megtenni, azért, mert adnak egy adag ételt, ennyit kell adni, mert különben nem lakik jó vele a vendég, másik ételt már nem fog kérni, tehát összeraknak mindent egy tányira. Ha pedig elkezdesz kóstolókat enni, akkor nem győzött kifizetni majd a számlát, mert a világ pénzét felszámolják. Tehát ezért az a fajta étkezés, amit azt mondanám, hogy a klasszikus étkezési kultúra, akár a törököknél például, hihetetlen gasztronómiájuk van, de ott van lehetőséged végigenni egy nagyrakás kóstolót, és ugyanit fogsz fizetni, mint egy normál étkezésért. Magyarországon ezt még utol kell érni, mert itt is lehetne adni fantasztikus kóstolókat, anélkül, hogy egy vajon fizessen érte az ember, és kétszer annyi vendég, vagy háromszor annyi vendég térne be abba az étterembe.
Ez az egy következő alkalom, Karlo, köszönöm szépen. Boldog karácsonyt.
Viszont kívánom nektek is.